Hát izgalmas inflációs adatokkal szembesülhettünk a legutóbbi statisztikákban, és hogy egy picit ezt kibeszéljük, itt van velünk a K&H Bank vezető makrogazdaság elemzője a vonalban, Németh Dávid, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát valamiben Európa Szia. Bajnokok vagyunk, végre!
Így van, ott az inflációban, gondolom erre gondoltál.
Erre gondoltam, igen, meg hát arra, hogy így, ezt már mindenki érezte a bőrén, és a 2019-es év vége fele, tehát a negyedik negyedében megsűrűsödtek nálunk az olyan hallgatói hozzászólások, üzenetek, ahol azt mondták, hogy hát ez nem jó az az inflációs adat, meg hogy nem igaz, hogy nem olyan az, olyan az infláció, mint hivatalosan, mert ők ezt sokkal jobb, magasabbnak érzik.
Ez nagyon régóta téma, hogy mennyire mér jól az infláció, és vannak pro és kontra érvek, hát lehet amellett is felsorolni érveket, hogy nagyon alulbecsüli, és sokkal magasabb az infláció, de persze amellett is lehet érveket hozni, hogy ez is magasabb, mint a valóság. Ugye itt attól függ, hogy az ember miket tesz bele a fogyasztói kosárba, és nagyon más különböző területen élőknek, különböző társadalmi helyzetben élőknek, illetve jövedelmi helyzetben lévőknek. Úgyhogy nehéz ebben igazságot tenni, de azért általában azt lehet hallani, hogy az emberek jóval magasabbnak érzik az inflációt, mint a valóság, hiszen ritkán vásárolnak például olyan termékeket, amiknek éppen csökken az ára. Ezek át nagyon sok esetben nagyértékű cikkek, tehát ilyen például mondjuk televíziót se feltétlenül mindig vásárolunk, és itt mindig vannak viták, hogy például a televízió esetében ugye egyre több tudást kell megvenni a tévében, tehát lehet, hogy nominálisan nem csökken az ára, de mégis az a tudás, amit kapunk érte, az egyre magasabb, és akkor ezáltal mondhatnánk, hogy olcsóbbá vált a televíziónak a megvásárlása. De másik oldalon megvan, aki azt mondja, hogy régen megvettünk egy mondjuk egy hűtőszekrényt, vagy egy mosógépet, és az 18 évig működött. Most viszont lehet, hogy folyamatosan javul a terméknek a tudása, de hogyha ezt le kell cserélni 4-5 évente, vagy 6 évente, ugye akkor sokkal sűrűbben szembesülünk ezzel, és rá vagyunk kényszerülve, hogy kiadjunk ezekre a termékekre egyre több pénzt. Szóval nehéz ebben igazságot tenni, de az biztos, hogy ha abból a szempontból nézzük, hogy a jegybankok boldogok-e azzal összességében, hogy nincs magas infláció, illetve a kormányok boldogok-e azzal, hogy nincs magas infláció, és ezáltal lehet alacsony kamatkörnyezetet fenntartani, akkor inkább azt mondanám, hogy jelenleg inkább érdekeltek abban, hogy ne változtassák meg a módszertant, bár mindig vannak rá törekvések, hogy majd idővel felülvizsgálják az inflációnak a mérőszámát.
Hát de hogyha megnézed az inflációs kosarat, nekem az a problémám ezzel, hogy van egy komoly társadalmi réteg, nevezzük őket középosztálynak, bár ezzel most többen, akik szociálpolitikával foglalkoznak, nem értenek egyet, de mondjuk nevezzük középosztálynak ezt a réteget, ez a vásárlói bázisnak a legnagyobb része, hogy hát ők nem vásárolnak olyan dolgokat, ami az inflációs kosárban van, amiből számítjuk az alapinflációt, és most a nyugdíjas inflációs kosarat hagyjuk is.
Hát sőt, hogyha megnézzük azt, hogy egyáltalán mivel tud kalkulálni a Központi Statisztikai Hivatal, akkor azt is mondhatjuk, hogy nagyon elavult fogyasztói kosárral, még ehhez képest is, hiszen 2 évvel korábbi fogyasztói kosárral kalkulál mindig a Statisztikai Hivatal, akkor tudja begyűjteni azokat az információkat, hogy szerinte hogyan alakult a társadalomnak a fogyasztás, amiből százalékosan mennyit fogyasztottunk. Tehát mindenképpen egy óriási csúszás van a fogyasztói kosár alakulásában, és hogyha megnézzük azt, hogy milyen gyorsan változik mostanában a fogyasztói szokás, akkor ez mindenképpen egy torzítás jelent az inflációban. De igen, hát ezt föl lehet hozni, hogy pont ez a probléma a nagyértékű termékekkel, hogy lehet, hogy 5 évente vásárol egyet az ember, de akkor ez egy nagyon nagy kiadás a háztartás számára, és nagyon ritkán szembesül vele, és amiatt, hogy ez nagy értéket képvisel, emiatt lehet, hogy túl nagy akkora súlya a fogyasztói kosárban, és ezért nem érzékeljük annak a jelenlétét. De ugye például Európában az egyik leggyakrabban elővett téma az, hogy miért nincs benne a lakbér például nagyobb súllyal, ami meg nagyon sok embert érint, és egyre több embert érint. De itt is fel lehet hozni azt érnek, hogy Magyarországon relatíve alacsony azoknak a száma, hogyha az egész országot tekintjük, igen, akik bérlik az ingatlan, és nagyon sokan tulajdonolják, mondjuk szemben Nyugat-Európában, ahol többen bérlik az ingatlant, és kevesebben tulajdonolják, de valószínűleg ez egy olyan terület, amit érdemes lenne felülvizsgálni, illetve hát, hogy magának az ingatlan árának is a beszámítása, amihez szintén mondjuk lehet, hogy 10 évente kényszerül az ember vásárolni egyet, vagy 15 évente, de hogy semmilyen szinten nincs benne a fogyasztói kosárban, ezt is nagyon meg lehet kérdőjelezni, hogy ez így jó, vagy nem jó.
Én azt említem, hogy ezt el lehetne osztani egy egyszerű számolási módszerrel, nem?
Hát... Van erre módszer, ugye a GDP deflátornál gondolom kibukkanna az, hogyha nagyon fals lenne az infláció számítása. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyének, vagy társadalmi rétegeknek a problémája, hogy más az inflációjuk esetleg, mint ez a bizonyos számított kosár, de makrogazdasági szempontból azért nagyon nem téved.
Hát így van a GDP deflátor, amivel szintén próbálják mérni a pénzromlás ütemét. Ugye eleve az egy nagyon nehéz dolog, hogy megnézni, hogy mennyi termék van, ami elérhető egy országban. Uh-huh. Tehát ezt nem tudjuk fölmérni, az összes terméket, hiszen egyetlen, mondjuk, ha tejből nézzük, abból is legalább van biztos 50 féle, amit meg tudunk vásárolni, igen, a boltban. Na most melyiket vesszük ki? Uh-huh. És hogyha éppen annak a kiválasztott terméknek az ára nem változott, de az összes többinek meg igen, ugye már akkor hogyan számítjuk bele? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon nehéz ezt ilyen szempontból mérni, és ezért próbálják a GDP deflátort is használni, ami egy szélesebb réteget, ugye megpróbálja az egész gazdaságban elérhető termékeknek az árszínvonal változását.
Tehát nem mint alapján, mérni, hanem minden termék és szolgáltatás alapján. Aha.
Így van, ott megpróbálják visszanézni azt, hogy volumenében hogyan alakult a kibocsátás az országban, és eközben mennyivel lett nominálisan több a GDP, és akkor ebből megpróbálják visszaszámolni, hogy akkor mennyi is volt ebből az, ami az árváltozás generált, és nem az, hogy gyarapodott a GDP-nk. Ugye ez egy másik módszertan. Valószínűleg egyik se tökéletes, csak ezért próbálják a statisztikusok több oldalról megvizsgálni az áramlást, vagy az árszínvonal változást, és akkor ebből következtetni, hogy akkor most nagyon nagy az infláció, vagy alacsony az inflációnak a mértéke, de én azt gondolom, hogy bármekkora is lenne ez a szám, amit kimutatnak, biztos, hogy bizonyos társadalmi rétegek azt mondanák, hogy túl alacsony, vagy túl magas, éppen attól függően, hogy az ő fogyasztói kosaruk hogyan áll össze.
Van egy olyan kérdés, hogyha ez viszonylag egyszerű, és nagyon sok mindent gyűjtenek ugye rólunk adatokat, hogy lényegében ezek a nagy áruházak a kiskereskedelmi nagy egységeknél nagyon egyszerűen begyűjthető lenne az, hogy ki mennyiért vásárolt, illetve nyilván nem nevesítve, hanem anonim módon, és egy azonnali adatsort kapna meg a statisztikai hivatal. Miért nem lehet azzal dolgozni?
Hát ez majd a jövőben előfordulhat, hogy egyre inkább itt tud működni, amikor minden digitálisabban működik. Azért itt azt sem szabad elfelejteni, hogy nem mindig azért a nagy plázákban vásárolunk, meg kitermarketekben. Tehát lehet, hogy én kimegyek a kis piacra, a helyi piacra, ahol mondjuk egy kis fecnén kapom meg a számlát, és ahol
digitálisan. Igen, azt tetszik a legjobb, hogy egyes gyűjtő 200 forint, kettes gyűjtő 600 forint, hármas gyűjtő 400 forint, és akkor ott az összesen, és akkor nézd meg abból, hogy mit vettem.
Hát igen, úgyhogy...
Nagyon felment az egyes gyűjtő ára 2019 utolsó negyedévében.
Igen.
Úgyhogy, de egyébként abban van igazság, hogy ahogy fejlődik a technológia, egyre többet be kell mutatni digitálisan kiszámlázni, és ahogy egyébként azért ehhez kellenek számítókapacitások is. Tehát az, hogy mondjuk 10-15 éve, amikor még lassabbak, vagy akár 30 éve, ugye lassabbak voltak a számítógépek, vagy kézzel kellett számolni az inflációt, akkor azért nehéz lett volna elvárni az emberektől, hogy mondjuk 9 millió különböző terméknek az árát folyamatosan vizsgálják, de hogyha ezt mind-mind begyűjtjük, és ahogy ezek a mesterséges intelligencia alapú számolások elkezdenek javulni, akkor lehet majd egyre jobb statisztikákat kinyerni. Tehát erről szól egyébként ez az egész big data történet, tehát ez nem csak a statisztikusoknak, hanem minden területen óriási javulást tud majd hozni az adatok kezelésében és ezeknek az értelmezésében és felhasználásában.
Világos. Akkor még egy kör.
Még egy szó az adatról, én arra gondoltam, hogy decemberi 4%-ra, hogy mit mond ez nekünk, illetve hát nektek makrogazdasági jellemzőknek, hogy most mire számítsunk, mi lehet az idén inflációs fronton?
Nem volt óriási meglepetés az a 4%, mert lehetett azt látni, hogy 2018-ban hogyan változott az üzemanyagára, és ehhez képest 2019-ben mi volt, szóval ez egy nagyon nagy bázis hatás volt, és emiatt szaladt az infláció. De azért azt szerintem mindenképpen fontos, hogy az éves átlagos infláció még 2018-ban 3,3 volt, 2019-ben már 3,4, és 2020-ban azt látom, hogy valahol 3,5% körül alakulhat. Tehát most már arról beszélgetünk, hogy azért stabilan, még ez a fajta inflációs módszertan szerint számított fogyasztói árindex is meghaladja a jegybanknak a 3%-os inflációs célját. És ebben azért jelentősen benne van az, hogy ugye a belső kereslet az hajtja fölfelé a fogyasztói árakat. Itt a szolgáltatásoknál nézzük, akkor nagyon gyakran 4-5%-os az inflációnak a mértéke. Ezzel szemben pedig a tradable termékeknek, ugye ezek a tartós fogyasztási cikkek, amiket külföldről hozunk be nagy részben, azoknak az ára meg egyelőre inkább ilyen 0-1% körül növekszik csak. És a nagy kérdés az az, hogy például az, hogy folyamatosan gyengül a forint, ez valamikor egyszer csak elkezd beépülni ezekbe a termékekbe is, mert ha ide beépül, akkor egy nagyobb árnyomás tud kialakulni, és ebbe egyelőre a jegybank nagyon biztos, hogy ez nem fog beépülni, és azért nem kell itt félni az infláció megugrásától. De azért az, hogy folyamatosan növekednek a bérek, és egyébként más költsége is esetleg a vállalatoknak, egyre nehezebben tudja lenyelni azt, hogy mondjuk az árfolyam is gyengül, és egy idő után sajnos kénytelen áthárítani a fogyasztókra, pláne hogyha azt látja, hogy nagy a kereslet, és egy magasabb ára mellett is megvásárolják ezeket a termékeket a fogyasztók. És egy másik pont még, ami számomra fontos, hogy mondjuk 4 éve még azt láttuk, hogy a inflációs várakozások azok aszimmetrikusak, és inkább alacsonyabb inflációt várnak. Most már azt lehet látni, hogy körülbelül 2-5% között szóródik az inflációs várakozás, és ahogy haladunk előre, egyre inkább emelkednek az inflációs várakozások, és ez is egy olyan jel, hogyha ezt nem tudja megállítani a Nemzeti Bank, akkor egyre inkább egy magasabb inflációs pályával kell középtávon is számolnia.
Oké. Okay.
Hát nagyon köszönjük, tök jó volt ez az inflációs fejtágító, úgyhogy köszi szépen neked, jó munkát, szép napot már.
Szépen, nektek is szép napot, sziasztok.
Németh Dáviddal, a KNH bankvezető makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk.